Kegyelemléktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg az élő Istennek ígét, hogy megvan írva a Királyok második könyvében, a 19. részben, az első verstől. Mikor pedig ezeket hallotta, Ezékiás király megszaggatta az ő ruháit, és zsákba öltözött, és bement az Úr házába. És elküldte Eliákimot, a király házának gondviselőjét, és Sebnát, az író deákot és a papoknak véneit, akik zsákba öltöztek Ézsaiás prófétához, az Ámosz fiához. És mondának neki, ezt mondja Ezékiás, e nap nyomorúságnak, szidalmazásnak és káromlásnak napja, mert a fiak szülésre jutottak, de nincs erő a szüléshez. De talán az Úr, a te Istened meghallgatta a rabsakénak minden beszédeit, akit elküldött az ő ura Asszíria királya, hogy szidalommal illesse az élő Istent, és károló beszédekkel, amelyeket az Úr, a te Istened meghallott. Könyörögj azért azokért, akik még megmaradtak. És elmentek Ezékiás király szolgái Ézsaiás prófétához. És mondta nekik Ézsaiás, ezt mondjátok a ti uratoknak, ezt mondja az Úr. Ne félj a beszédektől, amelyeket hallottál, amelyekkel szidalmaztak engem Asszíria királyának szolgái. Ímé én olyan lelket kívánok adni belé, hogy hírt halván visszatérjen az ő földjére, és fegyverrel vágom le őt az ő földjében. Imádkozzunk! Köszönjük, hogy megjelentetted, hogy nem csak megteremtetted ezt a világot, hanem gondviselő ura is vagy, aki mindent a kezébe tart, nemzeteknek, embereknek életét, sorsát. Számon tartasz mindent, és bölcsen igazgatsz valóban mindeneket. Arra kérünk, hogy nyisd fel a szemünket arra, hogy lássunk. Lássunk téged igazi dicsőségedben, hatalmadban. A te mindenek fölött való bölcsességednek cselekvéseiben. Mert amikor nem fedez fel téged a mi életünk hite és szeme, akkor kétségbe tudunk esni a világban történtek miatt. Kérünk Jézus Krisztusért, édesatyánk, légy irgalmas hozzánk ma is. Amen. Apostolnak az Efezus beliekhez írott levele 6. részéből, a 10. verstől olvasom az ígét. Atyám fiai, legyetek erősek az Úrban, és az ő hatalmas erejében. Öltözétek fel az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben. A mai napon egy olyan egyszerű háttérrajzot kívánok adni nektek, amelyik arról beszél, hogy hogyan uralja Isten ennek a világ mindenségnek minden nemzetét, és egyenként minden teremtett ember lelkét, még a gondolatát is. Olyan nehéz az embernek a körülötte lévő egyéb hangok közül kiszűrni az Istenét. Olyan nehéz embernek a belső életében, szívében, lelkében, gondolatában támadt érzések közül kiválasztani azt, hogy melyik az, amelyik az Istentől gerjesztett érzés, gondolat, és melyik az, amelyik nem tőle való. Tulajdonképpen az életünknek minden pillanata egy választásról szól, egy döntésről szól, és ezzel a választásban, döntésben, ha valaki nem érzékelheti, hogy mikor, mit munkál az Isten, akkor elképesztő eredményeket képes produkálni. Az ember formáltatásának a leírását két helyen is elmondja az Ószövetség, a Mózes 1.27-ben és a Mózes 2.7-ben, a végeredmény pedig ez, hogy lett az ember élő lélekké, a por rész, az anyag rész, az csak anyag, amiből az is lesz majd. Visszaadatik az ember a pornak a testében. De a lélek, amelyik az Istentől kapott lehelet folytán, élővé tette az embert, azt jelenti, hogy örök kapcsolópont maradt az Isten és az ember között az a lélek, amelyik az embert élteti. Ebből következik, hogy alkalmassá tette az Istent Isten az embert a szellemvilággal való érintkezésre. Egy agykutató mondta, hogy a majom és az ember között alapvető különbség az agysejtjeinek a számában van. az embernek mérhetetlenül több, mint a majomnak. És azt mondja ez az agykutató, hogy ő, aki nem hívő ember, azt látja, hogy olyan típusú kapcsolatteremtésre és kapcsolatfelvételre készült az emberi agy, amelyikkel az állat nem rendelkezhet, de az ember igen. A szellemvilággal való kapcsolattartásnak a különleges lehetősége és a tehetsége az emberi. Az élő lélekre minden hatást gyakorol. Például, amikor Jákobnak azt mondják a fiai, hogy József, a te gyereked meghalt, széttépte az oroszlán, és viszik a véres ruhát bizonyítékul, hogy meghalt a gyereke, ezt mondja a Szentírás, hogy és Jákobnak a lelke megháborodék, és elhalt. És szenvedett, és a héber kifejezés azt jelenti, hogy működés képtelenné vált, vigasztalhatatlaná vált benne a lélek. Ugyanakkor néhány résszel később, amikor azt olvassuk, hogy Egyiptomba járnak élelemért a fiúk, és hazaérkeznek, és beszámolnak arról, amit József üzen az apjának, akkor így mondja a Szentírás, és megélett József lelke. Működőképessé vált József lelke. Tehát a történés, a körülmények, a hírek, az események hallatlan kemény hatással vannak az ember lelkére, és vagy dermesztik, vagy éltetik. A dermesztés azt jelenti, hogy alkalmatlanná teszi arra, hogy bármi egyebet fogadjon, mert képtelen felvevő képessége megszűnik. Egy úgynevezett lelki halálos dermet állapotba kerül, ilyen például a buskomorság, ilyen a depressziós állapot, mondhatnám az életbe való gyakorlati példákat, a nagy veszteség idején ugyanígy megdermed a lélek, és egy különös jelzője, hogy vigasztalhatatlan, emberi szóval életre kelthetetlen. Gyászolók között forgolódva, gyászolók lelkgondolását végezve, hiába mondom el, hogy kérem, a normális gyászfeldolgozás ideje 2 esztendő. Amíg egy új típusú állapotra rááll a szervezet, nem a lélek, a szervezet, hogy valaki nincs a párom. Akivel ketten voltunk egyek, akivel úgy éltük az életünket, hogy számíthatott rám, számíthattam rá, és most nincs. Olyan elképesztő léleksebb támad miatta. Nem lehet vigasztalni emberi szóval, nem lehet elmondani, hogy nézd, neked ezt meg ezt kell csinálni, ezért marad életben, az ember ezt tudja mondani maximum. Vigasztalni egy valaki tud, aki a léleknek birtokosa és tulajdonosa, maga az Isten. És jön majd ugye a hír, hogy József a te fiad él, és így mondja a Szentírás, megelevenedett a lelke, és ez a lélek egyből aktiválva lett arra, hogy szeretném látni. Már egy döntést hoz, döntőképessé válik. Egy különös isteni ébresztés. A csaló Jákobot megcsalták, az áldást elvevő Jákobot megcsalták, elloptak az életéből éveket, és Isten azt mondja, hogy a csalásért mindig fizetni kell, megdermesztem a lelked a hírrel, és amikor a per leptelt, akkor feléleztem a lelked egy hírrel. Amikor azt olvassuk, hogy az Isten gyerekei különös kiváltsága az, hogy rossz hírtől nem fél, szíve erős, az Úrban bízik. Ez a kiváltságos helyzet azt jelenti, hogy az Isten maga gondoskodik egy léleknek az épségéről, és bárhogy bombázzák kívülről, vagy behatolnak a belső részbe, a lélekbe, a különböző gonosz indulatokkal. Mert azt mondja, hogy elveszem a félelmet, a féllendermeszt, elveszem azt a típusú fájdalmat, amelyik halált hoz, nem engedem, hogy ingadozzék az igaz. Az Isten, aki ura az emberi életnek és léleknek, pontosan tudja, hogy mi átszódik le benned, pontosan tudja, mikor mire van szükséged, és véghetetlen gondviselő kegyelme szerint ott és akkor, amikor az ő döntése elérkezik, az életedbe elvégzi, hogy olyan hírt kapj, amelyik éltet. Ezt a hírt hívják a Szentírásban evangéliumnak. Az egyetlen hír, az Isten szeretetéről, kegyelméről szóló hír, amelyik a dermedt halott lelket életre hívni, támasztani képes, és nincs más. Azért nincs más, mert önmagának tartja fent a jogot minden lélek irányítására, kivétel nélkül. De a lélek irányítására kettős terve van. Az egyik, hogy a Szent Lélek által és a Szent Angyalok által és a Szent Íge által munkálkodik egy-egy életen. A lélek az éltetést végzi, az ige lélek és élet, a bizonyosságot adja, Isten ígéje az ember számára az egyetlen reális kapaszkodó pont, hogy azt mondta nekem az Isten. Azt ígérte nekem az Isten. Nincs más kapaszkodó pontja az embernek, mint Isten kijelentett ígéje, amit Szent Lelke által munkál a szívbe, hogy a valóságba kapaszkodik a hívő lélek. Nem mellé nyúl, nem ábrándvilágba él, hanem a valóságba, az Istenbe kapaszkodhat a hívő lélek. És a szent angyalaival pedig egy kettős koordinációt végez, azt mondja, angyalt rendeltem, aki előtted jár, és angyalt rendeltem, aki vigyáz rád. Vigyáz rád. Szolgáló lelkek, van feladatuk. Az embert szolgálják Isten parancsa szerint. De van az úgynevezett gonosz lélek, a hazug lélek, a sátán, a gyötrő lélek, és életeket ezekkel a lelkekkel is meglátogattat az Isten. A tévejgő lelkekkel téveit, tévejgésbe tart, kiszolgáltatva az ítélet napjának, ahol a tévejgő lelkek vezetése alatt az emberi lélek megszokja a hamisságot, és azonosul a hazugsággal. Ebben az állapotában azt mondja az Isten, hogy halott ez az élet. Ebből az állapotból is csak egyetlen egy személy hoz és adhat szabadítást. Ezt a szemét Jézus Krisztusnak hívják. Az egyetlen, aki arra küldetett, hogy a sátán minden munkáját lerontsa. Azt is tudni kell, hogy a bűneset óta minden ember ennek a hatalmi szférának a befolyása alá születik, és a kegyelem órája, az üdvösség napja, az a bizonyos újjászületés pillanata, amikor az emberbe az élő Isten Jézus Krisztus által, az igéjei szent lelke által az ébresztést, az élesztést, a szabadítást elvégzi, hogy megszünteti az ember felett a sötétség lelkeinek úgynevezett korlátlan uralmát. Azért szoktam mondani Isten a maga igéjével a bűnös embernek, hogy térjé meg, kelj fel, ébredj fel, aki alszol, és felragyog te néked a Krisztus. Ezeket azért mondtam el, hogy a magad életének a kormányoztatását fölfedezd. Fölfedezd. Honnan lehet felismerni a magad életében, hogy kinek az uralma alatt állsz? Amikor a tiszta és tisztátalan lelkek, akik szolgáló lelkek, befolyása alá kerül az ember Isten végzéséből, akkor az egyik oldal a hamisság és a tévegész szellemét kapja, a másik pedig az őszinteségét, amíg az egyik a színlelését, a hazugságot, a gúnyt, a féktelenséget, a zabolátlanságot, a testiséget, az egymás teste megszeplősítésének indulatát, vágyát kapja, addig a másik a megszabadítottság folytán az élő Istennek a szeretetét úgy veszi, hogy attól kezdve felelőssé tétetik Isten rendje szerint evangéliumot hirdetni a bűnbe lévőknek. A szabadítót hirdetni a szabadulás előtt állóknak. Az egyik nem tud más, mint gúnyolni azt, aki Jézus Krisztusé, és gyűlölni és gyűlöltetni azt, aki Jézus Krisztusé, míg az Isten gyermekeinek a krisztusi mentő szeretet élvén a szívükben és lelkükben ezeket a kárhozatban lévő, még fogoly lelkeket képesek szeretni, életüket fölvállalni, imádságba hordozni, és könyörögni értük az újjászületésükért. Az egyik lélek lezár, vonalat húz, és a gyűlölete folytán leír. A másik nem húz vonalat, hanem Istent ismerve, Isten szent lelkének munkáját is ismerve a maga életéből is, a kegyelem királyi szék elé hordozza az embereket. Nagyon könnyű a saját életéből mindenkinek megtudni, hogy melyik lélek kormányozza. A Szentlélek nyilván mondja, hogy az utolsó időkben némelyek elszakadnak az igaz hittől. Ez az egyik legnehezebb tétel a Bibliában, hogy valaki jól indul, hogy az életének egy pontján megismerteti Isten magát ővele is, és érve egy pontján mégis elváltozik. Az Ószövetség is tud ilyen igéről és ilyen életről, az Új Szövetség is tud ilyen életről. Az Ószövetségben a klasszikus, a legklasszikusabb történet e tekintetben Saul az első király története, akinek jön Sámuel próféta az Isten örömhírével, hogy téged királlyá tesz az Isten, és más emberré tesz, a lelkét adja beléd. a lelkét adja beléd. És amikor ez a lélek elvétetik, megmarad a vélt állapota annak, hogy Isten választása, a vélt állapota annak, hogy ez a választás megmarad örökre, és föl se fogja, meg sem érti, hogy a gyötrő lélek milyen ellenségességet szerez benne afelé, akivel leváltatik, Dávid felé, kergeti, üldözi, halálba kívánja, ez már nem az Isten szent lelke munkája, hanem egy gyötrő lélekkel menet közben Isten azt mondja, hogy ezt kapod, ez a büntetésed. Ebből következik, hogy aki felfedezheti, hogy a gonosz uralma alatt van, az az élet még a kegyelmi élet előtt álló élet, és megszabadítása megtörténhet. Aki hitre jutott, és onnan fordul vissza, azokról azt mondja az ige, hogy megismerték az Istennek erejét, és szánt szándékkal vétkeztek utána. Az ilyenek számára nincs többé bűnök bocsánata, hanem az ítéletnek valami félelmetes várása. És ekkor válik a lélek feneketlen gyűlölővé. Ekkor válik a lélek tökéletesen, teljesen sátánivá. Már csak azokat gyűlöli, akik az Istenéi. Így meggyűlöli a fiát Jonatánt, és meggyűlöli Dávidot, a felkentet. És ilyenkor már nincs tisztánlátás többé, hanem rögzíti Isten ezt az állapotot, mert kormányoz ezt a világot. Benne az embert, a történelmet. Tudod, testvér, a mai napra egy különös üzenetet kell átadnom, ahogy Isten megkészítette. Azt mondja, minden élet felett való korlátlan hatalom az Úré. És akibe Isten szent lelke munkálkodik, meghódol Jézus Krisztusnak, aki azt mondta, hogy küldök hozzátok egy személyt, akire hallgatni fogtok, akinek az élete a ti üdvösségetek záloga. Ezt igén és szent lelkén keresztül jelenti ki, és aki meghallhatja, és aki ezt befogadhatja, annak hirdetem, hogy életet tervezett benne az Isten, mert csak az övéinek van az a kiváltsága, hogy hallhatják az evangéliumot. A másik lélek nem hallja meg az evangéliumot. Az egyiknek öröm hírré lesz az életébe, hogy Isten úgy döntött, hogy ma a szívemre beszél, hogy minden hamisságtól eltávozzak. Mindentől, ami sötétség cselekedete, eltávozzak. És készítesz arra, hogy amit eddig cselekedtem, ha sötétség cselekedete volt, bűnnek mondjam vele együtt. És megtagadjam bűnre kész önmagamat. És elmondjam, édesatyám, azért a Jézus Krisztusért, aki az idők teljességébe eljött, és kereszthalált vállalt, engesztelésül én érettem. Hiszem, hogy ő az én megváltom, és az én megtartó Istenem. A kereszténység alapja, hogy az Úr a maga juhait néven szólítja, kivezeti őket a halálból, és pásztorolja őket. Pásztorolja őket. Ez a Jézus Krisztus, a te pásztorod. Ma szólít, néven szólít. Te az enyém vagy. Érted, áldoztam az életemet. Véremen vettelek meg téged. Nem vagy a magadé. Az enyém vagy. Akinek van füle hallja, mit mond a lélek a gyülekezetnek. De lehet kegyelem, hogy rád nézhetünk, Jézus Krisztus. De lehet kegyelem, hogy rád hallgathatunk, és neked hihetünk. Azt mondtad, hogy te vagy a jó pásztor, aki életét adja a juhokért, és alapon majd feltámasztja őket az örökké valóság életére. Köszönjük, hogy azt hallhatjuk, hogy azt akarod, hogy ahol te vagy, ott legyünk mi is. Köszönjük, hogy nincs ez a sötétség és ez a mélység. A nyomorúságnak és halálnak az a foka, amelyik felett ne lennél, Úr. Dicsőséges Isten. Uram, amiket ma idehoztál, mindegyes lélekért. Hadd adjak hálát neked, hogy mindnek alkalmat adtál arra, hogy benned higgyen, téged uraként elfogadjon, és téged kövessen. Szabadító Jézus Krisztus, áldalak is magasztallak, hogy végzed a te munkádat feltartóztathatatlanul. Áldalak azért, hogy a kegyelem az győzelem is. Minden életrombolás ellen, minden hitetlenség ellen. Köszönjük, hogy kegyelemmel és irgalommal látogattál meg minket. Arra kérlek ma minden lélekért, hogy elevenítsd meg a mi lelkünket, te benned és te veled. És kérjük, hogy tarts meg magadnak. Amen. Mondjuk el közösen az Úr imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Azt ígérted, Uram, hogy velünk maradsz minden napon. Azt ígérted, hogy mint utolsó ellenség töröltetik majd el a halál, de amikor át kell menni a halálnak a kapuján, az emberi lélek vív. Könyörülj mi testvérünkön. Bizonyítsd meg, Uram, a te jelen valóságodat és uralmadat az életében, a gondolatai felett. Szabadíts meg a támadásoktól, a gyötrelmektől, és adj békességet tőled valót az ő lelkének, Jézus Krisztusért. Amen. bízzál az Úrban, és az ő hatalmas erejében, ő munkálkodik. Amen.